Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők, szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged 9. szemeszterének 10. előadásán, itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 9. szemeszterében 10 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon és a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Rövid összefoglalót a Szegedi Egyetem című újságban olvashatnak. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetik fel kérdéseiket. Mai előadónk Ivanics Mária 1973-ban az ELTE-n szerzett orosz szakos tanári és török szakos előadói diplomát oszmanisztika szakirányon. Az egyetem elvégzése után egy évig tanított középiskolában, 1974 óta a JATE, majd a Szegedi Tudományegyetem oktatója. Jelenleg az egyetem altaisztika tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, valamint az MTA turkológiai kutatócsoportjának a vezetője. 1980-85 között családjával Bécsben tartózkodott, ahol élve a lehetőséggel kutatásokat folytatott a levéltárakban. A Bécsi Egyetem keleti intézetében fejlesztette tovább oszmanisztikai ismereteit és bekapcsolódott a nagy Szüleimán szultán és a Habsburg uralkodók közötti levelezést tartalmazó két kötetes forrás kiadvány munkálataiba. Hazájába visszatérve megvédte kandidátus értekezését a krími tatárok részvételéről a 15 éves háborúban. Szakterülete az oszmanisztika és steppe történet. Főkutatási irányai az oszmán birodalom európai vazallusainak, Erdélynek, Moldvának, Havasalföldnek és a krími kánságnak a portához és egymáshoz való viszonya, valamint a krími kánság szerepe az oszmánok kelet-európai és közép-kelet-európai politikájában. Az utóbbi 10 évben részben a Kazányi Egyetemmel folytatott együttműködés hatására kutatásai előterébe a steppe történet került. A steppe török nyelvű elbeszélő forrásainak kiadása foglalkoztatja. Akadémiai doktori értekezését is e témából írta. Egy 17. századi keleti török irodalmi nyelven keletkezett krónikát, a Dzsingisz legendát dolgozta fel nyelvi, történeti és mentalitás történeti szempontból. Oktatási tevékenységét 2008-ban a Magyar Felsőoktatásért díjjal ismerték el. Több tudományos testület tagja, a Magyar-Török Baráti Társaság alelnöke. Felkérem dr. Ivanics Mária professzorasszonyt, tartsa meg előadását.
Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat és a tévénézőket is. A médiában szinte naponta hallunk azokról a nehézségekről, amelyek a muszlimok beilleszkedéséről szólnak Nyugat-Európában. Ugyanakkor szinte nem is hallunk róla, de talán nem is tudunk róla, hogy Európa keleti felén, Ukrajnában, Lengyelországban, Litvániában is élnek muszlim közösségek, csak hogy ők nem a bevándorlók vagy a török vendégmunkások leszármazottai, hanem őshonos lakosok. Azoknak a török ajkú nemzetségeknek az utódai, akik a 4. századtól kezdve népesítették be a kelet-európai síkságot. Először a hunok, majd az onogurbolgárok, a kazárok, és végül a mongolok szervezték birodalomba őket. A mongol birodalom két emberöltő alatt jött létre, a világtörténelemnek egyik legnagyobb birodalma a Csendes-óceántól a Kárpátok keleti lejtőjéig terjedt. Ennek a mongol birodalomnak volt az utódállama, az Aranyhorda, amelyet itt látnak a nyugati részén, és ez az Aranyhorda a 14. század végére gyakorlatilag szétesett, legjelentősebb gazdasági egységei mentén önálló kánságok alakultak ki. Legjelentősebb gazdasági egységének számított a Krím-félsziget, amely után a krími tatárok a mai nevüket kapták. Hangsúlyozom, hogy a mai nevüket, mert ők krími tatárnak magukat csak a 19. század második felétől kezdve nevezték. A történeti szakirodalomban is igen elterjedt, a magyar történeti szakirodalomban is igen elterjedt a tatár népnév, csak hogy óvatosnak kell lennünk. Tunnilik tatárnak nevezzük az 1241-es tatárjárás mongol, török és indoeurópai etnikumunk népeit, amint tatárnak nevezzük azokat a 16-17. Századi harcosokat, katonákat is, akik az oszmánok hadjáratain részt vettek. Tehát összefoglalva, a tatár először politikai név, mindenféle etnikumot neveznek vele, és csak a 19. század második felében válik etnikai névvé, és lesz belőle jelzővel kiegészített krimi tatár, kazányi tatár, illetve nogály tatár. Miért érdekelhet bennünket ez az Ukrajnában élő muszlim nép? Hát mindjárt két okból is. Az egyiket nyilván már tudják, hiszen a krimi tatárok a 16-17. Században az oszmán hadjáratoknak aktív részvevői voltak. Ez azonban kevéssé érdekel most bennünket, mert hiszen ezt tanulták a gimnáziumban, sokkal inkább érdekes lehet a számunkra az, hogy hogyan alapított egy nomád társadalom államot Kelet-Európában, hogyan jött létre a krimikánság. Ezért előadásomat három témakör köré csoportosítottam. Egyrészt, hogyan alakított egy nomád nép Európában államot, s tartott fenn majd 300 évszázadon keresztül, hogyan tagolódtak be a 18. század végén a cári birodalomba, majd a Szovjetunióba, és végül hogyan próbálták meg az 1944-es deportáció után nemzeti identitásukat megőrizni és újra talpra állni. Mindenek előtt azzal kell tisztában lennünk, hogy milyen földrajzi, gazdasági és politikai feltételek segítették az új kánság létrejöttét. Hát ha maguk elé képzelik a Krím félszigetet, akkor látják, hogy földrajzilag igen jól védhető terület, hiszen mindössze egy 8 kilométer szélességű földnyelvvel kapcsolódik a szárazföldhöz. Tehát ha ezt a 8 kilométert védeni tudják, akkor az ellenség nem tud betörni a félszigetre. A klímáját, hogyha nézzük, azt mondhatjuk, hogy nagyon-nagyon előnyös klímájú, hiszen a déli területeken mediterránba hajló klíma található, az északi területeken sem rossz az idő, de ott inkább állattartásra, legeltetésre alkalmas területek vannak, míg délen elsősorban szőlőművelésre, kertművelésre alkalmas földek találhatók. Ha ránéznek megint gondolatban a térképre, akkor látják, hogy ez a Krím-félsziget igen kicsi, mindössze 27 ezer négyzetkilométer, körülbelül akkora, ha hasonlítani akarom, mint három magyarországi megye. A Krímnek a gazdagságát nem is a terület nagysága adta, hanem az a kereskedelmi úthálózat, amely végig vonult, és itt egész Ázsián, aztán délről közelítette meg a Krimet, és becsatlakozott a Fekete-tengeri kikötőkbe. Itt a selyemutat látják, a selyemút déli ágát, amelynek két elágazása is volt. Itt Buharánál ment fölfelé az út a Káspi-tenger mellett északra, és az Aral-tó mellett áthaladva áttértek az Ural-folyón, átkeltek az Ural-folyón, átkeltek a Volgán, és a végén bejutottak az Azovi-tenger csücskében levő Azov városába. Ennek az útnak egy másik ága szintén északra vezetett, csak hogy ez Teheránból indult, és a Káspi-tenger mellett a Derbenti szoroson érte el a Kaukázust, onnan pedig tovább szintén az Azovi-tengernél csatlakozott be a Fekete-tengeri kereskedelmi útvonalakba. Északról indult egy másik nagyon jelentős kereskedelmi útvonal, ez a Volgán ment végig, ezt nevezzük Prém útnak, ez Asztrahánnál csatlakozott a Selyem út északi ágához. Tehát láthatják, hogy a távolsági kereskedelemből és az ezzel összefüggő rabkereskedelemből tetemes vámok keletkeztek, és ez volt az a gazdasági alap, amelyre az új kánság építhetett, amelyre társadalmát fel tudta építeni. A félszigetnek a déli partján olasz kereskedővárosok láncolata alakult ki. Egy egész kis vékony sávról van szó, ez a legértékesebb része a félszigetnek. Ezen a területen olasz kereskedővárosok jöttek létre, elsősorban genovai telepítésűek, és az Azovi tengernél pedig egy velencei telepítésű kereskedelmi központ alakult ki. Az itteni kereskedelmet az aranyhorda kánjai megadóztatták. Ezt a virágzó gazdaságot Timur Leng hadjáratai tették tönkre, és nem csak a hadjáratoktól szenvedett az itt élő nemzetségek sora, hanem a pestistől is, amely a hadjáratok következtében, a hadjáratok után fellépett, és megtizedelte az aranyhorda lakosságát. Tehát létrejött egy politikai vákum, amely lehetőséget teremtett arra, hogy új kánságok alakuljanak itt ki, és ott jöttek létre új kánságok, ahol a nomádok szervező tehetsége találkozott egy letelepedett kultúrával. Ez a letelepedett kultúra lehetett városi kultúra, illetve lehetett földművelő kultúra, és a kereskedelem hasznából, a kereskedelmi vámokból finanszírozni lehetett az államhatalmi szervezetét. Három ilyen központ alakult ki a steppén, egy a Krim körül, egy Kazány környékén, és egy pedig Asztrahány környékén. A krimi kánság megalapítása nem honfoglalással kezdődött, mint a magyar történelem. A steppén az állandó mozgásban lévő nemzetségek feletti hatalom újra szervezésével lehetett csak új kánságot alapítani. Az államalapítás sem járt olyan töréssel és olyan változással, mint a magyar történelemben, hiszen nem kellett egy idegen kultúrát adaptálni. Az aranyhordában már a 13. század második felétől kezdve ismert volt az iszlám, és az aranyhorda vezető rétege hamarosan át is tért Mohamed vallására. A lakosság, illetve a népesség, a nemzetségek azonban továbbra is megmaradtak pogányhiten, és sátraikban továbban is ott voltak a nemezből, fehér nemezből készült bálványok. A kánság életében sem figyelhető meg egy olyan hatalmas törés, mint a magyar történelemben, hiszen a muszlim társadalom nagyon lassan, körülbelül 100-150 éven keresztül alakult ki. Sokáig nem dőlt el ugyanis, hogy a krimi kánság milyen berendezkedési formát fog követni. Egy mongol típusú berendezkedést, egy oszmán típusú berendezkedést, vagy talán egy sajátos krimi tatár berendezkedést hoz létre. Ahhoz, hogy megértsék, miről beszélek, szeretném ezeknek a berendezkedési formáknak a főbb jellemzőit összefoglalni. A mongol berendezkedés az egy vertikális berendezkedés, élén a kánt a családtagok választják és iktatják be, a hatalmi központot a kán és a katonai kísérete, a nökerek alkotják, a nemzetségeket szétdarabolják, széttörik a nemzetségi kereteket, és tümenekbe, azaz tízezredekbe, ezredekbe, századokba és tizedekbe osztják be a népet. Itt mindjárt, mielőtt még rátérnék az adóztatásra, két magyar vonatkozású dolgot szeretnék elmondani. Emlékeznek-e arra a magyar történelemből, hogy IV. László királyunknak nyögérei voltak, katonai kíséretét nyögéreknek hívták. Ez a mongol szót található benne, tehát a nökerből lett a magyarban nyögér, és a másik a tízezred, a tümen, ami a magyarban nem katonai terminusként, hanem a dolgoknak az eszenciájaként, töményként maradt meg. Az Oszmán Birodalom által nyújtott másik berendezkedési forma inkább közel-keleti hagyományokat követett. A közel-keleti hagyományban az uralkodó a jó pásztor, míg a nép a nyáj. Ezt is jelenti, ha emlékeznek gimnáziumi tanulmányaikból a rája szóra. A rája azt jelenti, hogy nyáj. Az uralkodót, a szultánt öröklés útján illeti meg a trón, de ehhez sajnos 1450-es évektől kezdődően meg kellett öletnie az összes trónkövetelőt. A nemzetségi arisztokrácia nagyon hamar elveszíti a szerepét a birodalomban, kiszorul a hatalomból, és a helyére a gyermekadóból kinevelt katonai rabszolgák, az úgynevezett kulok veszik át a birodalom közigazgatását és hadseregének vezetését. Nos, a krimikánság, mint gondolhatják, egyik modellt sem követte, hanem egy nomád hagyományokon nyugvó, sajátos kelet-európai berendezkedést fejlesztett ki, amelynek csirái már a kései aranyhordában is megvoltak. Ennek jellegzetessége az együtturalkodás, azaz, hogy a dinasztia négy ősi nemzetsége együtt uralkodik a káni család tagjaival. Tehát a kán mellett a családtagok is részesülnek a hatalomból. A kán a fivérei közül egy hadvezért nevezett ki, ő a Kalga tisztségét viseli, ha olvasnak régi magyar általában régi magyar történeti témájú könyveket, ott általában Galga szultánként szokott szerepelni. Ne tévessze meg önöket a szultán cím. A szultán ugyanis csak azt jelenti, hogy az uralkodó házhoz tartozó személy, tehát nem szuverén uralkodó a krímen. A krímen a szuverén uralkodó mindig a kán. Egy másik testvére pedig a Nurendin tisztségét töltötte be, időnként a fia is megkaphatta ezt a tisztséget. A Nurendin feladata pedig az volt, hogy a csatlakozott népeket, elsősorban a nogájukat vezesse. A dinasztiát támogató négy ősi nemzetség vezetői választották a kánt, és ők is iktatták be fehér nemes szőnyegen felemelve. Nos, így történt a krimikánság létrejötte is, amikor a négy ősi nemzetség közül két vezető elment a litván fejedelmi udvarba, és onnan elhozta Hadzsi Girályt, akit a krímen trónra emeltek, és mellette kitartva egy 300 éven keresztül fennálló birodalomnak az alapjait vetették meg. Hadzsi Girály 1441-től uralkodott, korábban is tett már kísérletet arra, hogy elfoglalja a trónt, de mindig sikertelenül járt. Ez az új kánság hosszú időn keresztül őrizte a nomád hagyományokat, ebből következően a kánnak kettős legitimációja volt. Volt egyszer egy nomád legitimációja, amely Dzsingisz Kántól való leszármazásában fejeződött ki. Dzsingisz Kán egyik unokájához, Toka Temürhöz vezették vissza a leszármazásukat a Girály dinasztia tagjai. A másik legitimáció, a muszlim legitimáció azt írta elő, hogy a kán nevét említeni kell a pénteki közös imában, és az ő nevére kell mondani az áldást. Tehát azt számított legitim uralkodónak, akinek a nevét ebben a pénteki imában megemlítették, és akinek a nevére pénzt is vertek. Ugyanez a kettős törvénykezés figyelhető meg a krimikánságban hosszú időn keresztül érvényben van a dzsingiszi jasza, tehát a dzsingiszi törvények sora, és emellett természetesen az iszlám törvénykezés, a sária is jelen van a krimikánságban. A krimikánság az adóztató kánságok sorába tartozik, A moszkvai fejedelmet és más orosz fejedelmeket, a lengyel-litván államot, Moldvát és Habasalföldet is adóztatta. Egy pénzt szeretnék önöknek megmutatni, ez Hadzsi Királynak 1441-ből, tehát az első pénzei közül való, a felső, a másik pedig egy régebbi, amely, vagy későbbi, amely uralkodásának a 60-as éveiből származik. Nézzék meg alaposan, a szín oldalán, tehát a színén, ott Hadzsi Királynak a neve szerepel arab betűkkel, a hátoldalán pedig ott a közepén látnak egy kis nemzetségi jelet. Ez a Girály dinasztiának a nemzetségi jegye, és ezt mindig ráverték a pénzekre. Most Hadzsi Girály halála után a birodalom, ma inkább mondanám azt, hogy a kánság anarchiába süllyedt, és ezt az anarchiát kihasználták az oszmánok arra, hogy 1475-ben elfoglalják a félszigetnek ezt a pirossal jelzett alsó részét, elkergessék onnan az olaszokat, és maguk vegyük kezébe a krimi-tatár területeknek az igazgatását. Ezt a területet látják, hogy pirossal jelölik, és mindegyik pirossal jelzett terület valamilyen fontos kereskedelmi csomópontot jelöl. Fönt az azovi tenger csücskében Azov vára látható, itt a Szorosnál Kercs vára helyezkedik el, lent pedig Kaffa központtal a genovai olasz kereskedővárosoknak a láncolata. A történeti szakirodalomban nagyon sokáig, egészen a mai napig tartja magát az a nézet, hogy amikor az oszmánok elfoglalták ezeket a déli területeket, és szandzsákként becsatolták a birodalomhoz, akkor a krimikánság egyben már is az oszmán birodalom vazallus állama lett volna. Ma már egy kicsit másképp látjuk a vazallusság problémáját, mert hiszen mi is a vazallusság kritériuma? Nézzük meg, az adófizetés, a kán kinevezésének a joga, vagy a katonai segédcsapatok biztosításának a kérdése? Ha ebből a szempontból megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a krimi tatárok az egész kánság fennállása alatt soha adót nem fizettek az oszmán portának, sőt, ellenkezőleg az oszmán kincstárból az innen kieső, tehát a déli területekről kieső jövedelmek fejében állandó évjáradékot húztak. A második pont a kán kinevezésének a joga. Mint az előbb említettem, a krimikánokat a négy nemzetség főválasztotta, iktatta be hosszú időn keresztül, és a 16. században a legritkább esetek közé tartozott, amikor kánt a portáról küldtek a Krimbe. Tehát ez a második kritérium sem áll meg. A harmadik kritérium a katonai segédcsapatoknak a biztosítása vagy kötelezettsége, az egy kicsikét már gyakavéresebb, hogy úgy mondjam, azonban ennek több oka is volt. Hát egyrészt volt valóban egy vazallusi kötelezettség, másrészt gondolják el, a krimi tatár hadsereget állandóan foglalkoztatni kellett, mert különben akkor otthon van velük probléma. Tehát ezért a részvételük az oszmán hadjáratokon nem csak vazallusi kötelezettségből eredt. És a harmadik az egy gazdasági kérdés, tudnélik a tatár katonaság jó részének, ez volt az egyetlen megélhetési forrása, mint ahogy más népeknél is, a kozákoknál, hajdúknál szintén ez a hadjáratokon való részvétel volt a megélhetés forrása. Ugyanakkor ne gondolják azt, hogy a tatárok csak vallási buzgalomból vettek részt ezeken a hadjáratokon, ezeken az oszmán hadjáratokon, hiszen, és ezt kevesen tudják, ezért a katonai segítség nyújtásért jelentős összegeket kaptak az oszmánoktól. Hogy egy példát mondjak, a Habsburg uralkodók, nyilván ezt is tanulták már a gimnáziumban, a Habsburg uralkodók évente 30 000 aranyat fizettek az oszmánoknak, adóként a királyi Magyarország szabad birtoklásáért. Nos, a 16. század végén a krími kán Gázi király pontosan ugyanennyi, 30 ezer aranyat kapott az oszmán kincstártól azért, hogy részt vett a magyarországi hadjáraton. Nem csak az oszmánok alkalmazták a tatárokat katonai segédcsapatokként, hanem Kelet-Európa más országai is, így nagyon gyakran az oroszok oldalán harcoltak természetesen Zsoldért a lengyelek ellen, máskor a lengyelek oldalán az oroszok ellen, esetleg felajánlották szolgálataikat az erdélyi fejedelemnek is, és később a 18. században a porosz királyi hadsereget is támogatták krimi-tatár segédcsapatok. Ha most a vazallusság kérdését egy képen szeretném bemutatni, akkor ezt a miniatúrát mutatnám meg önöknek. A 15. század végén készült, és az oszmán szultán II. Bajezidet ábrázolja. Mellette a széken, azon a sámlin ül Mengli király krimikán, és még lejjebb a fia Mehmed király. Nézzék meg a fejfedőket. Az oszmán szultán turbánt visel, mint az iszlám uralkodója, de hiába muszlim uralkodó a krimikán is, ő a tradicionális prémes süveget hordja a fején, mint ahogy a fia is, és ez a prémes süveg egyben uralkodói jelvény is, tehát nagyon fontos, hogy miben ábrázolják. Most az ábrázolásnak a módja nem azért van, ő egy kicsit lentebb, hogy térben jobban el tudja helyezni őt a miniatúra készítő, hanem azért van lejjebb, mert nem egyenrangú az oszmán szultánnal. Ugyanakkor azonban az oszmán szultán jelenlétében senki nem ülhetett le, kivéve a krími kán. Tehát ez mutatja, hogy bár nem egyenrangú, de azért sokkal nagyobb előjogokkal rendelkezik, mint az oszmán udvartartás bármelyik hivatalnoka, vagy akár csak a nagyvezír is. A 17. századhoz érve az igen megváltozik az oszmán krimi-tatár viszony. Ekkor keverednek az oszmánok hosszú háborúkba, keleten Perzsiával 12 éven keresztül harcolnak, a Habsburgok ellen 15 éven keresztül, ez a mi általunk is ismert 15 éves háború, és ezeken a hadjáratokon bizony folyamatosan részt kell venniük, akkor is, hogyha a krímet védtelenül kell otthagyniuk, és esetleg támadás éri a hazájukat. A 17. századi alárendelődésnek a másik oka az volt, hogy az oroszok nagyon erősen nyomultak előre a Volga medencéjében, elfoglalták már a 16. század közepén előbb Kazánt 1552-ben, majd 1556-ban Asztrahánt is, és minél inkább közeledtek a déli meleg tengerekhez, ugye az oroszoknak ez egy régi vágya kijutni a déli tengerekhez. Ahhoz, hogy az oroszokat vissza tudják tartani, a törököket kellett a hátuk mögött tudni, segítségükre rá voltak szorulva, és ez a kölcsönös egymásra utaltság okozta azt, hogy egyre inkább alárendelődtek az oszmánok, az oszmán birodalom érdekeinek, egyre gyakrabban fordult elő, hogy a kánt már nem a nemzetségi arisztokrácia jelölte ki és emelte fel, hanem a szultán küldte be a portáról és emeltette fel, erősítette meg a nemzetségi arisztokráciával. Egy lélegzetvételnyi időhöz, vagy egy lélegzetvételhez jutottak a krími tatárok a 17. század közepén, amikor bekapcsolódtak a kelet-európai 30 éves háborúba. Ugye itt nem igazán hallanak erről, hogy Kelet-Európában is volt egy 30 éves háború, pontosan akkor, amikor a nyugat-európai 30 éves háború befejeződött, ugye az 1648, és akkor kezdődött el 1648-ban a kelet-európai 30 éves háború, amelynek következtében kialakult Ukrajna, kialakult a kozákság, és átrendeződött a balti-tengeri országoknak a viszonya is. Ebbe a háborúba a tatárok minden oldalon, ahol csak lehetett, bekapcsolódtak. Először a kozákokat segítették a lengyelek ellen önállósodni, utána a lengyeleket segítették a kozákok ellen, utána a Habsburgokkal szövetségben megtámadták második Rákóczi Györgyöt, aki szintén bekapcsolódott ebbe a háborúra, erre emlékeznek a gimnáziumi tanulmányaikból. Ugye második Rákóczi György svéd szövetségben támadta Lengyelországot 1657-ben, és ez az az esemény, amelyet Erdély tragédiájaként szoktunk említeni, ugyanis ekkor a teljes erdélyi sereg krimitatár fogságba került, vezetőjével Kemény Jánossal együtt. Ez egy olyan oklevél, amelyet azért tettem az előadásomba, mert Dzsánibék Girály kán éppen Bethlen Gábornak ajánlkozik a 30 éves háború, a nyugat-európai 30 éves háborúban való részvételre, segédcsapatokat ígér neki, és természetesen ennek fejébe pénzt és ajándékokat kér. Itt ebben az oklevélben van egy szép magyar szó, az ajándékok között ott van, hogy 4 lóval egy kocsit, így magyarul ott van benn, egy kocsit küldjön a segítség fejében. Ez egy kozák, amely, aki egy tatár fejet visz a lándzsáján, vagy kopjáján, talán inkább kopjának lehet nevezni, nem vagyok hadtörténész. Ezzel csak azt akartam bebizonyítani, vagy megmutatni önöknek, hogy nem csak a törökök gyűjtötték a levágott fejeket, hanem a kozákok is dicsekedtek, büszkélkedtek velük. És ami igazán érdekes, ez a következő irat, ez egy magyar nyelvű irat, de nézzék csak meg a végén, ott van egy tatár pecsét, ez a Nureddin szultán levelének a másolata, a Magyar Országos Levéltárban őrzik, és arra a levélre válasz, amelyet Kemény János írt még a táborból, amelyet körbevettek a tatárok a Nureddin szultánnak, hogy kimegy tárgyalni, de a Nureddin szultán biztosítsa az ő sértetlenségét. Természetesen nem így történt, a történelemből tudjuk, hogy egyből rabbá tették, láncot tettek a lábára, és amikor ezért panaszt emelt, és levelet írt a Nureddin szultánnak még a táborban, akkor még a táborban keletkezett ez a levél, amely mentegetőzik, és azt mondja, hogy ő igazán semmit nem tehetett annak érdekében, hogy Kemény Jánost ne tegyék rabbá. Ez a 17. század a tatárok számára további segédnyújtással zárul, hiszen emlékeznek rá, hogy 1683-tól kezdve folyamatosan harcok folynak Magyarország területén. Ezekben a harcokban, ezeken az oszmán hadjáratokon a krimi tatárok is folyamatosan részt vesznek, és ezek a háborúk 1699-el a karlócai békével zárulnak Közép-Európában, és a rákövetkező évben, 1700-ban a krimi tatárok újabb békét kötnek Konstantinápolyba, amely számukra minden szempontból hátrányos volt. Nézzük meg akkor most, hogy miért. De először is ez a konstantinápolyi béke mondta, hogy Oroszország és Lengyelország nem fizet többé adót a krimi kánnak. Krimikánokat kötelezték arra, hogy sem nagyobb hadjáratot, sem rabszerző portyákat nem lehet lengyel, illetve orosz területekre vezetni. Ezzel gyakorlatilag a kánságnak 2 fontos bevételi forrása veszett el, kénytelenek voltak más foglalkozás után nézni, de ez a más foglalkozás megint csak nem lehetett más, mint az, hogy folyamatosan segítik az oszmánokat, tudnilik a 18. század végig hadjáratokkal telt el, egyre gyengülő oszmán birodalom mellett kellett harcolniuk egyre nagyobb emberi és anyagi veszteségekkel. Tehát az igazi tragédia a krimi-tatárok számára az az oszmán birodalom katonai és gazdasági hanyatlása volt. Nagyon hamar kihasználták az oroszok ezt a helyzetet, és 1736-ban már megjelentek a főváros előtt, és a Bakcsiszarájnak hívják ugye a krimi-tatár fővárost, és felégették. Ennek során elpusztult egy nagyon jelentős könyvtár és egy nagyon jelentős levéltári anyag, hogy mi volt eredetileg ebben a levéltárban. Itt két irattal szeretném bemutatni önöknek. Mind a kettő ma már Moszkvában van. Tehát ha valaki a krimikánság történetével akar foglalkozni, akkor a külföldi levéltárok anyagát kell áttekinteni. Nagyon hosszú ideig nem váratott magára a krimikánság végleges betagolása. Mint látják, 1774-ben az orosz-török háborút a kücsük-kajnardzsai békével lezárták. Ebben a békében arra kötelezték az oszmán birodalmat, hogy ismerje el a krimikánságnak a függetlenségét. Most ez az időleges függetlenség nem tartott sokáig, mert hiszen II. Katalin cárnő legnagyobb vágya az volt, hogy kijusson a Fekete-tengerre, ezért 1783-ban annektálta a krimikánságot, és most a krimi-tatároknak egy ortodox keresztény birodalomban kellett megtalálni a helyüket. Az orosz annekció egy hatalmas kivándorlást indított el. A muszlimok számára a vallás előírja, hogy ha az országuk hitetlenek kezébe kerül, akkor azt a területet el kell hagyni. Természetesen nem mindenki választotta ezt az utat, de a tatár lakosság jó része kivándorolt elsősorban Dobrucsába, a Fekete-tenger nyugati partjára, az oszmán birodalom területére, abban a reményben, hogy majd valahogy egyszer csak visszakerülnek a hazájukba. Helyükre szláv és német telepesek érkeztek, új városok alakultak, ezek közül egyet említek, Odesszát, amely egyetemünknek testvérvárosa, testvér egyeteme, tehát nagyon jelentős, nem tatár, hanem német lakosságú új városok, új kereskedelmi központok jöttek létre. Most az oroszok tanultak korábbi hibás politikájukból, és nem azt követték, nem azt a politikát követték, amit IV. Iván cár a Kazány elfoglalása utáni időkben. Ott ugyanis erőszakos térítés folyt, erőszakkal térítették meg a kazányi tatárok egy részét az ortodox keresztény hitre. II. Katalin cárnő ennél jóval engedékenyebb volt, nem volt erőszakos térítés, sőt, az alapítványi, vallási alapítványi birtokokat meghagyta a tatár főpapság kezén. A beilleszkedésnek több formája jött létre, vagy több formában illeszkedett be a krimi-tatár társadalom az orosz birodalomba. A régi nemzetségfők, amint bemutatták a kántól kapott adományleveleiket és nemes leveleiket, úgy, ahogy voltak, bekerültek az orosz nemességbe. A középréteg, amely katonáskodásból élt, nagyon hamar megtalálta a helyét az orosz hadseregben, és a 19. század elején meginduló napóleoni háborúk karrier lehetőséget kínáltak a számukra. Nézzük tovább. A társadalom alsó rétegében elhelyezkedő szabad jogállású krimi-tatár népesség egy része elvándorolt, másik része, mint mondtam, ott maradt, és ezeknek a státusza nem változott. Hiába kerültek a hatalmas krimi-tatár területek orosz földesurak kezére, az orosz földesurak nem vetették jobbágy sorba őket, mert hiszen az azt eredményezte volna, hogy elvándorolnak, Nekik viszont szükség volt arra, hogy a földjeiket megműveljék, ezért ezek a szabad paraszti jogállású krimitatárok ott maradtak a földeken, és most nem feltétlenül tatár földesuraknak, hanem orosz földesuraknak dolgoztak. És különlegesen érdekes a rabok helyzete. Ugye a krimi kánságban volt egy nagy mennyiségű rab, akiket általában 6 évente felszabadítottak, mezőgazdasági munkára használták őket, különösen szerették a kozákokat és egyéb szláv népeket, jól értettek a földműveléshez. Tehát ők ekkor, amikor az oroszok annektálták a krimi kánságot, felszabadultak, és hazamehettek volna a hazájukba. De nem tették. Azért nem tették, mert ha hazakerülnek, akkor ők is jobbágy sorsot kell, hogy vállaljanak, már pedig jobbágy sorsba nem akartak belkerülni. Ne felejtsék el, hogy Oroszországban csak 1861-ben ment végbe a jobbágy felszabadítás. Tehát egy nagyon vegyes népesség alakult ki itt a Krimen, elsősorban a beköltözők miatt, és a rabok miatt is, de lassan-lassan elfogadottá vált ez a keresztény-muszlim együttélés, és lassan-lassan normalizálódott az élet. Itt még néhány képet szeretnék mutatni a krimi fővárosról, Bakcsiszerájról. Ez a palota bejárata, de ez már az 1736-os hadjárat után újjáépített palota, többet nem is érdemes, hiszen ha rámennek az internetre, ott nagyon sok szép képet találnak, de ha van önök között orosz szakos, akkor nekik megmutatnám a híres Bakcsiszerájai szökőkutat, ami, amint látják, nem szökik, hanem csobog. Kirim Giráj kán építette kedvenc ágyasának a halála után, és nem igazán jól látszik, de ha ott fölülre néznek, ott egy szem látható, egy könnyező szem, amelyből állandóan cseppenként folyik a könny, így siratja a kán az elhunyt kedvesét, és ezt a történetet több költő is megénekelte, megverselte, többek között az ezen a képen látható Puskin is. Azt, hogy az oroszok olyan könnyen el tudták foglalni a Krimet, és hogy nagyon rövid idő alatt betagolták a birodalomba, két okkal lehet magyarázni. Tehát egyrészt ugye az oszmán birodalom gyengeségével, amelyről már beszéltem, de ha megnézik ezt a két lila foltot ott jobbra és balra, ezek azok a területek, amelyeket a nogályok népesítették be, a nogályokat pedig II. Katalin cárnő 1770-ben nagyon ügyesen leválasztotta a krimi tatárokról, korábban ők krimi tatár alattvalók voltak, és örök békét kötött velük. Így aztán, ha az oszmánok tudtak volna is, vagy akartak volna is, akkor sem tudtak eljutni a Krimbe, hiszen mind a két oldalon, keletről és nyugatról is a nogályok állták volna az útjukat, így tehát rendkívül könnyen meg lehetett támadni a Krimet és izolálni egy esetleges oszmán segítséget. Mondhatják nekem persze, hogy na és a tengeren, miért nem tudtak segítséget vinni. De a Fekete-tenger miután majdnem beltenger, ugye csak a szoros köti össze a földközi tengerrel, ezért rendkívül viharos időjárású, tehát nagyon időfüggő. Egyébként jó időben valóban két nap alatt el lehet jutni Isztambulból a Krimbe, de vitorlával természetesen. De arra, hogy egy nagyobb hadsereget, hadi felszerelést szállítsanak vízi úton, erre a Fekete-tenger nem alkalmas. Most az együttélés, ahogy említettem, a keresztény-muszlim együttélés a 18. században indult, és a 19. századra létrejött egy európai iskolázottságú értelmiség, amely orosz iskolán nőtt fel, Szentpétervárot járt egyetemre, és megjárta a nyugat-európai egyetemeket is. Elsősorban a párizsi egyetemeken tanultak tatár ifjak. Az egyik legjelentősebb képviselőjük Ismail Gaspirali, akinek a képét ide készítettem önöknek. Ismail Gaspirali, ha megnézték, visszakapcsolok. Két jelentős munkát alkotott, hozott létre. Megírta a muszlimok helyzete Oroszországban című munkáját, amelyben a muszlim társadalom megreformálásáért szállt síkra, javaslatokat tett, és hogy ténylegesen csináljon is valamit, az 1880-as években létrehozott egy kétnyelvű újságot. Ennek a kétnyelvű újságnak a neve Terjümán, nem kell megijedni, olvasható ez az írás. Terjümán a neve, a Terjümán azt jelenti, hogy fordító vagy tolmács. Az egyik oldalán, akik oroszul tudnak, ismerik a cirik betűket, látják, hogy orosz nyelven az egyik oldalán, orosz nyelven az egyik oldalán jelent meg az újság, a másik oldalán pedig arab tipográfiával, krimi-tatár nyelven. Ennek az újságnak a célja az volt, hogy az orosz tudományosságot, a krimi-tatár ébredésnek a gondolatait közvetítse, és számomra is meglepetés volt, amikor utána néztem, nagyon nagy előfizetői körrel rendelkezett. Nem csak a Krimen olvasták ezt az újságot, hanem Kelet-Turkesztánban például, és Kairóban, Egyiptomban, tehát rendkívül széles körben terjesztette a nézeteit Ismail Gaspirali, orosz neve Kasprinszki, és nem akarok itt villogni, az alján ott van a jelmondata a két hasáb között ennek az újságnak, és annak a mozgalomnak, annak a megújulásnak, amelyet Gaspirali szeretett volna a muszlim népek körében véghez vinni. Ez a néhány mondat azt jelenti, vagy néhány szó egy mondatba összefoglalva azt jelenti, hogy egység a nyelvben, egység a gondolkodásban és egység a munkában. Önök nem tudnak törökül, de vannak itt a hallgatóság között olyanok, akik tudnak. Ugye ők gyakran találkoznak ezzel a jelmondattal ma Törökországban. Tudnék, Törökország egy az egybe átvette ezt a gondolatot, és ma ő próbálja terjeszteni ezt a gondolatot a közép-ázsiai népek körében, kulturális behatolás révén és egyéb gazdasági tevékenység révén. Ez a 19. századi értelmiség egy új iskolarendszer kiépítésén is dolgozott, amely ötvözte a muszlim hagyományokat az orosz tudományossággal, és orosz nyelvet is tanítottak ezekben az iskolákban. A 20. század elején, 1917-ben az oroszországi muszlimok összegyűltek egy konferenciára, amelyen az orosz birodalom föderális átszervezését szerették volna elérni. Látják, az időpont 1917, túl sok nem lett ebből a tervből, hiszen egyrészt a világháború, majd a polgárháború elmosta, és a kívánt föderalista berendezkedés helyett létrejött a Szovjetunió, és benne a szovjet szocialista köztársaság, a krími szovjet szocialista köztársaság. Ez a krími szovjet szocialista köztársaság az 1930-as évekig nagy átalakuláson ment keresztül, kulturális szempontból mindenképpen, és hát persze társadalomtörténeti szempontból is. Gondolják el, ha valaki 1910-ben született, akkor 6 éves korában megtanult arab betűkkel írni. Amikor az érettségi előtt állt, át kellett térnie a latin betűre. És amikor a gyereke került iskolába, akkor a gyerekének már ciril betűkkel kellett tanulnia a betűvetést, tehát egy hármas írás reformon keresztül kellett átesni a krimi-tatár társadalomnak, amely egészen biztosan nem járult hozzá kulturális felemelkedéséhez. A másik nagy probléma, amely nem csak a krimi-tatárokat érintette, az az értelmiségnek a lefejezése. Bizonyára hallottak arról, hogy Sztálin a 30-as években szabályszerűen lefejezte az orosz értelmiséget, a krimi-tatár értelmiséget, az azerbajdzsán értelmiséget és minden más értelmiséget, akit csak elért, és így a krimi-tatárok a II. Világháború előestéjén egy értelmiségi vezetőség nélküli tudatában, kultúrájában, mentalitásában megrendült népként álltak ott a német hódítás előtt. A németek 1941. november végén szállták meg a Krimet, és mintegy másfél évig tartott a német megszállás, utána az oroszok visszafoglalták, és miután visszafoglalták, 1944. május 18-án Vorosilov marsall felügyelete alatt és Iván Szerov a Szovjetunió belügyminisztériumának népbiztosa vezetésével megkezdődött a krimi-tatárok módszeres kitelepítése hazájukból. A kitelepítés ürügye a németekkel való együttműködés volt, és a vád a hazaárulás. Most az orosz közvélemény nem volt a kétségbe a krimi-tatárok kollektív bűnösségét, hiszen az oroszok körében mind a mai napig él egy erős érzés a krimi-tatárokkal, de minden török néppel szemben. Ez a deportáció úgy ment végbe, hogy éjfél és hajnali 4 óra között betörtek a katonák a házakba. Mindenkinek azt mondták, hogy 10-15 percük van arra, hogy összepakoljanak, csajkát és kanalat vigyenek magukkal, és ebből a szerencsétlen emberek nem gondolták azt, hogy örökre, egyeseknek örökre el kell távozniuk a hazájukból. Teherautókra rakták őket, majd marha vagonokba zsúfolták őket, és 18-25 napon keresztül Özbegisztánba, Közép-Ázsiába szállították a krimi-tatárokat. Sajnos magát a képet nem tudtam megszerezni, ez egy újságnak a címlapja, amely a 66. évforduló alkalmából készült. Láthatják, hogy a kitelepítettek nagy része öreg, gyermek vagy nő, hiszen a férfiak a fronton harcoltak, tehát ők nem voltak jelen a kitelepítéskor. Na most az együttműködés tényét kár lenne tagadni, nem is lehet tagadni. De a mértékét azt érdemes lenne megnéznünk. Mindenekelőtt arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy nem csak a krimi-tatárok működtek együtt a német megszállókkal, hanem az ukránok, a volgai németek, a kalmükök és még más népek is. A kitelepítést azonban nem csak ezek a népek követték, vagy szenvedték el, hanem olyan népek is, akik még csak közelébe se kerültek a németeknek, de egyetlen bűnük volt, hogy a Fekete-tenger partján éltek. Ilyenek a kaukázusi karacsájbalkárok, egy török nyelvű nép, és talán egy olyan kicsi török nyelvű nép, akikről még a turkológusok sem hallottak, a mesetek, mindössze 2000-en voltak a kitelepítéskor, ők pedig aztán még a színét sem láthatták egyetlen egy németnek sem. Tehát, ha meg akarjuk nézni, hogy mennyiben bűnösek a krimi-tatárok az együttműködés vágyában, akkor nézzük meg a háború előtti statisztikai adatokat. A háború előtt a Krim-félszigetnek a tatár népessége 302 000 fő volt, ebben benne vannak a férfiak, a nők és a gyerekek. 95 000 volt a 18 év feletti férfi, ebből 53 000 harcoltak a szovjet hadseregben a fronton, és 12 000 az orosz partizánok mellett a Krimen, a német megszállók ellen. Ha ezeket az adatokat összeadjuk, akkor láthatjuk, hogy 65 000 álltak az orosz oldalon, és itt van 30 000 ember, amelyben a háborús veszteségek is benne foglaltatnak, tehát azok, akik meghaltak a háborúban, akik eltűntek a háborúban, illetve azok is benne vannak, akik a németekkel együttműködtek. Tehát, ha a mérleg egyik serpenyőjét nézzük, az egyik serpenyőben 53 év plusz 12, az 65 000 orosz oldalon harcoló katona van, a másik oldalon talán a 30 000-nek a fele 15 000. Most ez a 65 000-es orosz oldalon harcoló katonák jó része olyan hőstetteket vitt véghez, hogy 40%-ukat kitüntették, és 9-en megkapták közülük a Szovjetunió hőse kitüntetést is. Tehát ha ezeket az adatokat vesszük figyelembe, akkor azt látjuk, hogy az együttműködés, a kollektív bűnösség vágya nem állja meg a helyét. Akkor mi lehetett az igazi ok? Már 1957-ben Hruscsov elismerte a 20. pártkongresszuson, hogy Sztálin tévedett, amikor egyes nemzetiségeket a németekkel való együttműködéssel vádolt. És hozzátette azt is, hogy Sztálin, ha lett volna rá lehetősége, az ukránokat is kitelepítette volna. A beszédnek annyi jelentősége volt, hogy 57-ben a kitelepített népek egy része, a kaukázusiak, visszatérhettek a hazájukba, de a krimiek azok nem. Nos, mi lehetett az igazi ok, ami miatt a krimitatárokat kitelepítették? A kutatás mai állása szerint az orosz befolyás csökkenése a szorosok ellenőrzésében. Amikor már a deportáltak helyére befejeződött a szláv betelepülés, akkor Molotov hívatta a török nagykövetet, és közölte vele, hogy felmondják az 1925-ös orosz-török semlegességi szerződést, mivel az már nem felel meg a jelenlegi feltételeknek, hiszen a háború változást hozott a kapcsolataikban. Moszkva igényt formált tehát arra, hogy a szorosoknál katonai és tengerészeti bázisokat hozzon létre. Ezt a kérést Sztálin megismételte Jaltában és Potsdamban is, az európai hatalmak azonban minden alkalommal visszautasították. Tehát ha ezeket a szempontokat figyelembe vesszük, akkor azt mondhatjuk, hogy a tatárok kitelepítése és a szorosok ügye szorosan összekapcsolódott. Úgy tűnik, hogy ez sokkal többet nyomott latba, mint az egész német kollaboráció. És térjünk vissza egy percre azokhoz, akiket kitelepítettek. Sokáig nem tudtuk, hogy hányan voltak, de előkerültek Beria táviratai Sztálinhoz, és ebben mindig kerekített számokat fogok mondani. Azt jelentette Sztálinnak, hogy 183 ezer főt telepítettek ki és raktak marhavagonokba. Az 1946-os népszámláláskor Özbegisztánban 120 ezer krimi tatár élt, tehát gyakorlatilag 60 ezer fő körüli a veszteség, vagyis minden harmadik ember az életét vesztette az út során. Elsősorban szomjan haltak, a zsúfoltság, a meleg miatt sokan meghaltak. A életben maradt tatárok között azonban hamarosan megindult az önszerveződés. Ne felejtsék el, hogy egy nomád nép mindig meg tudja szervezni önmagát. És nagyon ügyesen az orosz szlógeneket hangoztatva, a lenini nemzetiségi politikát hangoztatva megindult egy politikai és kulturális mozgalom. Mindenek előtt újságot indítottak, nagyon ügyesen úgy nevezték el ezt az újságot, hogy Lenin zászlaja, ugye, amely hát a lenin nemzetiségi politikát lett volna hivatva jelképezni. Ebben az újságban mentették át a dalaikat, a mondáikat, a történeteiket a fiatalabb nemzedék számára. Ugyanakkor megindult egy politikai mozgalom is, saját költségükön, tehát összeadták a pénzt, és aktivistákat tartottak Moszkvában, akik folyamatosan bombázták beadványokkal a szovjet kormányt, hogy rehabilitálják a krimitatárokat, adják vissza elvett javaikat, és engedélyezzék a hazatelepülésüket. Ezek a demonstrációk persze nem voltak teljesen veszélytelenek, hiszen a Szovjetunió elleni izgatás címén ezeket az aktivistákat nagyon gyakran bebörtönözték. De azt elérték, hogy a világ felfigyelt a krimitatárok problémájára, nyomást gyakoroltak a szovjet kormányra, és elérték nemzetközi támogatással és orosz emberjogi aktivisták, köztük Andrej Szaharov támogatásával azt, hogy 1967-ben a szovjet kormány rehabilitálta a krimi tatárokat és elejtette a kollektív bűnösség vágyját. Ez azonban nem jelentette azt, hogy visszakapnák a javaikat, és azt sem, hogy hazatérhessenek. Ezért folyamatosan tovább harcoltak. Egy nevet említek meg csak az emberjogi harcosok, tatár emberjogi harcosok közül, Mustafa Dzsemilev nevét, aki 15 évet töltött el orosz börtönökben, de elérte azt, hogy a perestrojka után 1991-ben megindulhatott a visszatelepülés a Krimbe, ahol jelenleg körülbelül 250 000, az negyedmillió krimi tatár él. Itt közvetlenül a szabadulás után látják jobb oldalt Mustafa Dzsemilevet egy másik emberjogi harcossal együtt, itt már egy jobb állapotban, itt már kicsikét kikerekedett az arca, nem a börtön után van. Egyébként 303 napon keresztül éhségsztrájkot tartott azért, hogy célját elérje, mesterségesen táplálták eközben. Célját valóban elérte, mert a népe hazaköltözhetett, jelen pillanatban pedig ő a krimi tatár Medzslisznek, a krimi tatár parlamentnek az elnöke, és egyetlen krimi tatár képviselőként ott ül az ukrajnai parlamentben is. A visszatelepülteknek komoly napi problémákkal kell szembenézniük. Mindenek előtt megváltozott a nemzetiségek aránya. A Krimen látják, hogy 58% az oroszok részaránya, 24 az ukrán, és körülbelül 10-12 most már a krimi tatár. A visszatelepülésüket az nehezítette, hogy özbegisztáni ingatlanaik értéke az meg sem közelítette a Krimen vásárolható ingatlanoknak az értékét. Nem kapták vissza a javaikat, a házaiknak hiába volt a kulcsa ott náluk, őrizték a kulcsokat, nem kerültek vissza a saját javaikba, és nem kapták vissza földjeiket sem. Ezért, amikor valamilyen módon le kellett telepedniük a Krimen, egyszerűen felverték a sátraikat azon a földön, amely valamikor az övék volt, vagy esetleg állami föld volt. Most ezek a sátorvárosok hát történeti reminiszcenciákat ébresztettek az oroszokban, és félelmet keltettek a szláv népesség körében. A másik nagy probléma az állampolgárság megszerzése, rendkívül nehézkes. Ez pedig azzal jár, hogy ha nincs állampolgárságuk, nem kapnak munkát, de ami még fontosabb, nem szavazhatnak, tehát nem küldhetnek tatár képviselőket a parlamentbe. A harmadik problémájuk az, hogy hiába kvalifikált munkaerő, szinte mindegyik krimi tatár, nem kap olyan munkát, amely képzésének, végzettségének megfelelő lenne. Ne feledjék el, hogy amikor ők oda kerültek Özbegisztánba a sivatag szélére, tragédia volt, de egyben óriási szerencse is, azt kell, hogy mondjam. Tudnélik, nem értettek az öntözéses földműveléshez, és kénytelenek voltak tanulni. Úgyhogy a kitelepített krimi népességnek 81%-a minimum középiskolát végzett, és kvalifikált munkaerő lett az akkor induló özbegisztáni iparosítás során az ottani gyárakban. Természetesen vezetők nem lehettek, a nacsálnyékok azok mindig oroszok voltak, a krimi tatárok a középvezetői szintig juthattak el, tehát amikor visszatértek, akkor viszont kolhozokba akarták kényszeríteni őket, ezt a munkát nem vállalják el, és megfelelő munka nélkül elég nehezen tudják előteremteni a mindennapi betevőfalatot családjaik számára. A jövő kérdése, nagy kérdése tehát az lesz, hogy a mai tömegtájékoztatási eszközök világában vajon meg tudják-e őrizni anyanyelvüket és nemzeti identitásukat, amelyet ez a krimi tatár zászló fejez ki. Talán emlékeznek, hogy a pénzen, Hadzsi Giráj az első kán pénzén ott volt ez a jel, és nem véletlen, hogy miért kék és miért sárga, ennek is szimbolikus jelentése van. Tehát a nagy kérdés az, hogy vajon a krimi tatárok ebben a mai változó világban a tömegtájékoztatási eszközök nyomása alatt meg tudják-e őrizni anyanyelvüket, nemzeti identitásukat. A Szovjetunióval szembeni harcukat megnyerték, de vajon valóban ilyen sikeresek lesznek-e a médiával vívott harccal szemben is. Köszönöm a figyelmüket!